Szervusztok, kedves hallgatók! Folytatódik a kettes számrendszer, Behumi Dórival, Feres Dórival, és Simonyi Balázs a vendégünk továbbra is, akit mostantól filmrendezőnek fogunk hívni, mert ahogy mondtad, mindig az a fókusz, amivel éppen foglalkozol, bár a szinkrontól, a színészeten át, az íráson és a podcasterségen keresztül.
Hát a futásról ne is beszéljünk.
A futásig, az atletizálásig mindennel foglalkozol. Általában egyébként én azt vettem észre szimultán, de most a film került fókuszban az elmúlt éveidben leginkább, de ezzel kapcsolatban én azon gondolkodtam, hogy vajon van-e annak megfejtése, hogyha valaki megengedi magának ezt a szabadságot, hogy ennyi mindenben elmélyüljön, és igazából úgy önbizalma is legyen mindenben, mert hogy általában te, amit eldöntesz, úgy látom, végig is csinálod, ahhoz elsősorban szerintem ilyen akaraterő, önbizalom, ezek a dolgok kellenek, hogy ez vajon habitus kérdése, tanulás kérdése, döntés kérdése? Hogy lehet ilyenné válni magyarul?
Hát egyrészt korábban ugye beszéltük, szerintem a szinkron iparban való részvétel is megedzett magamat, az embert annak idején. Erre az is befolyásolt, hogy nekem 11 éves koromban meghalt az édesanyám, és az egy olyan helyzet volt, hogy akkor jó, kicsit úgy, mint a megáll az időbe, hogy jó, akkor hát akkor most innentől kezdve nem itt fogunk élni, nem így fogunk élni. Uh-huh. Tehát akkor még önállóbb lettem, vagy kellett lennem. Plusz, nem tudom, apai ágon meg svábok vagyunk, tehát ott meg ilyen nagyon dolgos, szorgos, szívós, spúr emberek, akik sok nélkülözésen mentek át. Valahogyan ezek vagy a génjeimben is benne vannak, vagy láttam ezeket a mintákat a nagyszüleimen. Ezek mind megedzenek, és főleg az, hogy azért a szinkron az megízeltette azt az velem, miért veszek a harmadik számban magamról tényleg, szóval megízleltette velem, hogy milyen jó szabadnak lenni, függetlennek lenni. És hogyha ezt fönn tudom tartani, akkor mindig azt fogom tudni csinálni, amit igazából szeretnék, hogy nem kell 8-tól 4-ig bejárnom sehova, hogy nem kell alárendelnem magamat semminek, és hogyha van egy anyagi biztonságom, amit el tudok kezdeni, megteremteni folyamatos munkával, tényleg én nagyon sokat dolgoztam az életemben eddig, még hogyha ilyen lebzselő művésznek is tűnök felületesen, akkor nekem lesz időm, lesz biztonságom, anyagi biztonságom arra, hogy csinálgassam a dolgaimat, és bármifelé elmehessek. És én már akkor is azt gondoltam, hogy nem szeretnék úgy élni, hogy egy karriert végigcsinálni, hogy mint egy ilyen hosszú, egyenes nagy fenyőfa, hogy nagyon magasra tör, viszont kicsi az árnyéka, hanem mondjuk mint egy nagy terebélyes tölgyfa, vagy egy török mogyorófa, ami alacsony, de hatalmas nagy széles lombja van, hatalmas nagy árnyékot ad, és sok minden belefegy, aláfér. És nyilván emiatt egy csomó dologban a profikhoz képest középszerű vagyok, vagy jó vagyok, de nem vagyok a legjobb, kivéve mondjuk a
mondjuk
a szinkronban annyi évet töltöttem, hogy nem tudok nem profi lenni. Hát nyilván én nem foglalkozom annyit filmmel egyáltalán, mint mondjuk egy filmrendezőnek illene, nem is nézek nagyon filmeket.
Uh-huh. Hát nem tudom, hogy erre van-e valami, nem tudom én, aranyszabály, hogy így kell viselkedni, és így kell filmessé válni, de hát mondjuk azért neked is, a Dori már említette az Ultra című filmedet, ami, hol volt, ahová az európai film... Filmakadémia Európa Filmdíjának volt a shortlistjén, tehát hogy azért, hogy mondjam, honnan válik valaki profi filmrendezővé? Szerintem már például innen azzá válik, de hogy jó, ezt végül is te tudod magadról,
de
hogy annak tartod-e magad.
Rövid filmet csináltam a 2000-es évek elején, tehát én végigjártam ezeket, hogy gerilla filmezés. Én nagyon kevés állami forrást használtam, nagyon kevés adófizetői pénzt használtam a hobbimra.
Ezért mondom, hogy nem ezen múlik, hogy profi-e valaki. Hogy...
Nem, de minden érdekel, csak az nincs az én életrajzomban, de hogy én nagyon sokat zenéltem annak idején. Tehát én gyerekkoromban 7 évig hegedültem, aztán az már nem volt annyira jó 15-10 kamaszként, hogy hegedül az ember, ciki volt, akkor doboltam nagyon sokat. És végül megtaláltam a szaxofont, és én, én nekem mai napon vannak otthon szakaszok, hogy nagy zenekarokban játszottam, jazz zenekarokban.
Ez van, hogy...
De konzira nem mentem például.
Egyébként benne van az életrajzokban, megnyugtatlak, mert abban a Wikipedia bejegyzésben benne van ez is, de sokszor nyilatkozol így, akár a futás kapcsán is, és most is megütötte a fülemet az, hogy azt mondod, hogy tehát van benned egy ilyen félelem attól, hogy mások hogyan tekintenek a te pályafutásodra, vagy akár amikor a futásról beszélsz, vagy volt ilyen TEDx előadásod, vagy sokszor nyilatkoztál erről, meg voltak posztjaid is ezzel kapcsolatosan, hogy feltételezett, hogy az emberek elaprózódásnak tekintik azt, aki nem ért egy valamihez nagyon hosszas, vagy nagyon magas szinten, nincs abból nagyon sok diplomájuk, stb. És nem csak azzal foglalkoznak, illetve a futással kapcsolatosan is nyilatkozol így, hogy mert hogy az emberek azt gondolják, hogy ez egy öncélú, hogy ez egy önző dolog.
Meg aki nem mélyül el egy dologba, az semmiben nem
tehát,
mélyül el.
Tehát egy kicsit azt érzem, hogy azért van benned egy ilyen, ami, hogy a mások megítéléssel számít-e. Közben meg mindig
igazából
nagyon őszinte van.
Nem számít, tehát ez tök furcsa, nem? Valószínűleg akkor ez a szigorúság, vagy ez a ne fújjuk már fel, nem szeretem, amikor ez a mai világunk, vagy az elmúlt sok évtizednyi világ egyre inkább arról szól, hogy hogyan habosítja, hogyan nyomja magát a másik ember képébe, az egyik ember a másik képébe, hogyan próbálja, mint egy kiskakas így fölfújni magát, vagy mint egy ilyen kamuflás magára öltve másnak mutatni, vagy többnek mutatni magát. Én meg szorgosan csinálom, ami engem érdekel, akit ez érdekel, örülök, ha tetszik neki, vagy magához vesz belőle valamit, vagy tudok valakire hatni. Ezek nem receptek, ezek nem életmódvezetési dolgok, vagy nem. Ezek ajánlások igazából az én részemről, és tök jó, hogy én tudom csinálni, és ha van erre fogadókészség, tehát, hogy én nincs önbizalomhiányom, egyáltalán nincsen.
Senki, ezt nem is így értettem, hanem, hogy akár a futás kapcsán értéged ilyen kritika, akár a közvetlen környezetedből, hogy miért ilyen butaságokkal töltöd az idődet, ami csak rólad szól, ahelyett, hogy valami hasznos dolgot csinálnál, mert hogy mások szemében esetleg a futás ilyen. Nekem egy kicsit ilyen érzésem.
Nem nagyon ért pont ezzel kapcsolatban, egyáltalán nem ért, de lehet, hogy valaki gondolja, csak nem mondja. Nem. Hát ezt nagyon könnyen ezeket egy kardvágással, ezeket az érveket, vagy véleményeket el tudom hárítani. Hát nem tudom most, mire kell reagálnom pontosan?
Nem, erre, hogy te ezeket, te hoztad elő ezeket az előítéleteket. Tehát te beszélsz erről, hogy szerinted az embereknek ilyen megítélése van például egy ilyen ultramaraton futóval kapcsolatban, mint amilyen te vagy, hogy...
Jó, de attól még azt nem mondja, hogy őt ez érdekli. Mert olyan, mintha nem érdekel.
Többször nyilatkozod.
Hát tudom, ezeket, szerencsére vagyok olyan helyzetben, hogy ezeket a szubjektíven megél dolgokat, futás, filmezés, stb. El tudok lépni, és egy distanciát tartva tudom talán viszonylag objektíven is kezelni, vagy nyilatkozni róla, és ha valószínűleg ezek az interjú, vagy nyilatkozataim, vagy nem tudom, írásaim, ezekről ezt szolgálják, hogy egy kicsit árnyaljam ezt a képet, hogy nem felületesen kell ítélni, nem elsőblikre kell ítélni, nem elsőkörösen kell ítélni, és én, aki ezeket mind megéltem, el tudom nektek mondani, vagy megpróbál elmondani, hogy ez milyen belülről, és ugyanakkor fölmutatok egy-egy külső nézőpontot is, és megértem azokat, akik mondjuk más gondolnak, de ugyanakkor próbálom tisztába tenni ezeket a dolgokat, és nem magasztos polcokra helyezni, hanem ott, ahol a helyük van.
Picit visszatunk tényleg erre a magyaró, vagy milyen fát mondtál?
Török magyaró. Nagy szép
jó, a török magyaró, azt nem annyira ismerem, de hogy ez érdekel, hogy az...
Az tulajdonképpen egy bokor egyébként.
Igen. A Rákóczinak van egy nagyon szép fáj ott Romhánynál, az egy nagy terebélyes török magyaró fa.
Ja, és ez volt most előtted, amikor ezen gondolkodtál. Igen. Tehát ez alatt azt értetted, hogy ez alá sok minden elfér, és nem kell feltétlenül egy dologgal foglalkozni, hanem sok mindennel. Ugye jól értettem?
Igen.
Na de engem az érdekel, hogy a motivációt hogy találja meg újra az ember, mert az már lejött, hogy te neked a lustasággal nincs bajod, tehát hogy azt te tudod könnyedén küzdeni. Szerintem egyébként ma ezt a legnehezebb, mert olyan könnyen becsúszik az ember egy telefon simogatós délutánba, és nem csinál semmit, érted? És rajtad meg azt látom, hogy te egy ilyen kis tevékeny egér vagy, hogy így jössz, mész, csinálod. Na ez a motiváltság, ez hogy tud fennmaradni Simonyi Balázsnál? Mert nem feltétlenül kell neked olyan receptet adni, ami mindenkinél működik, de érdekelne, hogy nálad hogyan.
Hát szeretek adni, szeretek nullából létrehoz. A létrehoz, a teremtés szeretem, ugye to create, a kreatív szó is ebből ered, tehát, hogy, vagy, az, vagy a régebbi, to art, tehát, hogy így a művészet is, tehát, hogy alkotni, tehát nullából egy papír, ott van egy fehér papír, és akkor abból mit kezdesz? Vagy ott van a fejedben zene, és akkor abból mit kezdesz? Vagy ott van a fejedben pár kép, abból mit
mi volt az első alkotásod, mire emlékszel?
Hát, na ez jó kérdés.
Biztos valami Lego, mert ennél nagyobbat mondjál.
Jó, nem, de mondjuk mint hát szöveg, nagyon sok szöveget írtam annak idén, meg iskola újságot írtam, meg írni. Hát én gyerekkor, 12-es korom volt írok naplót. Tudod, hány folyométernyi van?
Micsoda?
Persze, úristen.
Mibe írod?
Hát kezdetben ilyen B5-ös, vagy mi ez? Ez a kisebb alakú füzet. Abból van mondjuk egy hatalmas IKEA ládányi, ami belefér, de az ilyen montázsok, kollázsok, képek, szövegek, minden van benne. Inkább ilyen feljegyzésszerű, kezdetben dátum szerinti, aztán pedig inkább ilyen feljegyzésszerű.
Tehát amikor jön egy gondolat, levél.
Igen, vagy egy szóvic, vagy egy történés, uh-huh. vagy bármi, kifakadás, akármi, és utána meg gépbe kezdtem el írni, és néha kinyomtatom ilyen 2-3 évente, lezárom a kéziratot, és abból mondjuk van mondjuk 4000 A4-es oldal.
Ez fantasztikus.
Visszaolvasod ezeket?
A telefonomban is tele van jegyzett, azokat néha rendszerezni.
De várj, de ez tök érdekes, amit a Dóri mond, hogy te visszaolvasod, tehát, hogy mert akkor látod a te személyiség fejlődésedet.
Csodálatos dolgok vannak. Friderikusról, miket írtam 92-ben.
És ma már nem ezt
írnám. Miket írtam a rokonaimról, miket írtam emberekről magamról. Leírok egy közlekedés balesetet, amit átéltünk a tesómmal. Nagyon durva. És ezek így visszajönnek, hogy aha, volt, és ott van leírva, hogy aha, és ez így, ez akkor így éltem meg, és most így van az emlékezetemben. És ugye most, mivel gépbe írom, már tudok kulcsszavakra keresni. Tehát, hogyha van valami, vagy valakire, akkor keresni, vagy kódként valami eseményre, vagy megélésre, akkor most már...
De ez csak grafománia, vagy valami több?
Hát ez olyan, mint a Sonnenschein napló a napfény ízébe, tudod, hogy így írogatják a recepteket a családi elixírnak, és aztán jön a lomtantás, és majd a gyerekek kidobják, és a
lomtantás. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye 4 gyermeked igen. van, hogy ezt jó néven vennéd, hogyha ők ezt elolvasnák?
Persze, annak idején? Nyugodtan.
Jó, de ez azt is jelenti, hogy akkor cenzúráztad írás közben magad, mert nem. azért az ember nem, olyat leír, nem, amit a gyerekei...
Nagyon durva dolgok vannak benne.
Nem, gyerekek is vannak benne, minden párkapcsolat, mindenről van benne.
De
aha. Miért ne olvasnál? Hát én mit tudok kezdeni, hogy meghalok, akkor mit? Akkor
ja, utána már jó.
De egyébként, hogyha valakit ez érdekel életében, akkor, mert akkor arra lehet beszélgetni. Ezt miért? Ezek mind meghaladnak. Ezek a dolgokat meghaladjuk egy idő után. Tehát olyan távolságba kerülnek, hogy már magaddal is rá tudsz csodálkozni, és egy beszélgetésbe el tudod mondani. Tehát nem kell magamat védenem a 25 éves kori magamat most 44 évesen. Hát ez borzalmas, amikor ilyen interjúkban egy valakinek a fejére olvassák, hogy mit nyilatkozott. Nagyon sok csodálatos interjúer, ugye elépítette főjelenleg a karrierjét, hogy azt nyilatkoztad valahol a nem tudom miben, és akkor, hogy oké, de hát ez 7 éve volt,
bocs, nem
10 éve volt.
Igen. Jó, ezt én is, amikor, hogy nem engedjük meg az embernek, hogy változzon. Én még egyébként akár politikai rendszereken átívelően is megbocsátó tudok lenni ilyen szempontból egy emberrel, mert mindig van olyan indok, amit
de vannak olyanok, amiket tudsz viszont venni. Már nem tudunk megbocsátani.
Oké, tehát most nem egy menjünk ebben. Jó, na érted, mit mondok, hogy lehet egyszer ebben hinni, aztán 10 év múlva meg másban, mert miért ne? Tehát, hogy úristen, hát nem ugyanaz az ember vagy. És akkor ezek szerint egy ilyen naplón keresztül, viszont az ember ezt
én
tök jól
ajánlom,
végig tudja vezetni.
Mindenkinek ajánlom, hogy írjon.
Ez tök
én
fárasztó.
Egyébként tökre emlékszem erre, amikor ilyen 10 éves voltam, és elkezdtem naplót írni, és nekem kifejezetten nehézséget okozott az, hogy szembesüljek a saját érzéseimmel. Igen, de valójában a mindennapos életben nem volt ezzel problémám.
Igen.
Tehát, hogy azért én remélhetőleg ez látszik, hogy nem. Tehát így magamban azért én önazonos voltam gyerekként is, felnőttként is, így elég jól érzem magam a bőrömbe, de valahogy egy kicsit olyan volt, mint amikor a hangomat visszahallgattam, hogy nem akartam, tehát hogy az megtörtént, az lezajlott, és nem akartam ezt újra átélni, újra elolvasni, újra visszahallgatni, hanem inkább előre menni. Nem tudom. Arra emlékszel, hogy mi volt az első dokumentumfilm, amit csináltál?
Az első dokumentumfilm?
Vagy film?
Szerintem az ELTE-n voltak még ilyen gyakorlatok, ilyen etüdöket kellett csinálni.
Ott egyébként az ELTE-n a filmszakon, ahol végeztél, azt érezted, hogy a helyeden vagy?
Egyáltalán nem. Nem. És most fog bezárulni a kör, mert most jövő hónapban fogom a doktorimat védeni dokumentumfilmből.
És
nem, hanem ez egyszerűen annyira felszabadító érzés, hogy le tudom tenni ezeket a terheket, amit annak idején ott kaptam. Mert én ugye filmtörténet szakra jártam az ELTE-re.
Igen, filmrendezést tanultál.
Igen, és akkor a gyakorlat az így nagyon le volt nézve, hogy itt most csak elmentem. Aki gyakorlatilag, az menjen az SFF-re filmrendezés szakra. De hát nem vettek föl 6 embernél többet 2 évente, vagy 3 évente akkor még.
Ja, de akkor menni akartál ezek szerint, csak nem vettek fel?
4-szer jelentkeztem. Az a végén már operatőrnek jelentkeztem. Hogy
legyen valami mindegy.
Úgy bejutottam az utolsó fordulóba, de ott se vettek föl. Aha. Szóval látjátok, mennyire tehetséges vagyok. Szóval, és akkor ott ugye a gyakorlat az így nagyon gáz volt. Aki ne, jó, eltűdök, oké, kell valami, mert nem tudom, tanrendben benne van. De nekem majdnem minden évben volt filmem a filmszemlén. Annak nagy range volt annak idején a filmszemlének. Rövid filmem volt a filmszemlén.
Persze.
De nem, senki nem gratuláltott meg engem.
De ezt nem is értem,
most
hogy
meg
lehet.
Most meg az ELTE filmszakad gyakorlatilag
egy filmrendező. Úgy érzed, hogy akkor bebizonyítottad neki.
Hát és nem vagy még tananyag?
A Terepszemle című filmünket tanítják, igen, azt tudom.
Ez igazi elégtétel.
Csak benne vagyok az Oxford Film Enciklopédiában, ez nagyon nagy elégtétel volt annak idején. Tök rendesek, hogy beraktam.
Ja, nem. Hát nem tudom, mert igazából nekem ezt nagyon furcsa elképzelni, hogy mitől valaki zenetudomány szakra jár, és mondjuk komponál egy szimfóniát, és azt mondják neki, hogy jó, tehát ez csak egy ilyen szimfónia, de nem értekeztél róla, hanem csak írtál egyet. Tehát tulajdonképpen ezt így nem nagyon tudom összeegyeztetni, hogy ez így...
Ez történt. Még tanítottam is. Volt szinkron órát, próbáltam vinni szinkron kurzus, jártak hozzám diákok többek között az Indexnek a későbbi főszerkesztő, a régi Index későbbi főszerkesztő, és úgyhogy nem adtam érte kreditet, mert nem validálták ott a filmszakon, de én szépen leadtam, jöttek a tanulók rendesen úgy, hogy érdek nélkül jöttek az órára. Tehát én tényleg mindent megpróbáltam, hogy kihozzak ebbe az egyetemből, de hát...
Tehát végül is figyelj, lesz mindjárt egy doktorid.
Más szakon is sikeresebb voltam. Lett. Igen. Ja, 20 év után végre. Ja.
Minden folytatjuk Simonyi Balázzsal a 2-es számrendszer 2. óráját. Ne menjetek sehova, mindjárt jövünk vissza.